10. fejezet. Ebben megtudjuk, hogyan lesz a diákból úr, s többek közt azt is, milyen hasznos dolog a legáció. A diákból úgy lesz úr, hogy a 6. osztály egzámenje nem egzámen, hanem rigorózum, magyarul szigorított egzámen. Aki ezt a szigorított egzáment kiállja, abban a pillanatban úrnak szólítják, még a professzorok is. Ahogy kilépnek az auditoriumból a folyosóra, az újdonsült urak első dolga, hogy cigarettára gyújtsanak. Mostantól kezdve nem kell törni a fejüket, hogy hol szippantsanak el egy-egy cigarettát. De nem csak cigarettára gyújtanak, de gyermekes boldogan kiabálják egymás nevét, tagolva, hosszan, elnyújtva, s ami fő, az urat hozzáragasztva, ígyni, Benedek, Elek, úr! Ó, de szépen hangzik, ugye? Eddig, ha valaki keresett, bekiáltotta a vén kollégiumba a nevemet. Tagolva, elnyújtva, de egyszerűen úr nélkül. Ezentúl hozzátoldják az urat. Eddig, ha feleletre szólított a professzor úr, fel kellett állanom illedelmesen. Ezentúl ülve maradok, s úgy felelek. Eddig nem volt jussom, hogy eklézsiát válasszak, s hivatalosan hirdessem Isten igéjét. Ezentúl én is sorra kerülök, s kedvem szerint válogathatok az előlem még el nem szedett eklézsiák közt. Úr lesz a diák szolgából is. Ha arra való, privát tanítványokat kap. Mehet legációba, innen is, onnan is, ha nem csúrran, cseppen. Szegény Leopold lám most úr volna ő is, de az ő érzékeny szíve nem bírta végig a szolgaságot. Szinte szégyellem leírni, hogy Leopold is, nem a kollégium üres szobájában, szülei sírján lőtt a szívéhez. Hát most majd hivatalosan járunk legációba. Akreditált követei leszünk a vén kollégiumoknak. Nyomtatott ajánlólevelet kapunk, amely rövid, vallásos elmélkedés, s egyben ajánlólevél is, benne a nevünk. Minden eklézsiáról tudjuk, hogy olyan család, amelyik az ajánlólevelet elfogadja, s azt legalább egy pengő forinttal meg is váltja. Kiki annyit vásárol, darabja, gondolom 2 krajcár, de ezt a nagy summát majd csak akkor fizetjük, ha a legációból visszajöttünk. A legnagyobb summa lehet 50 krajcár. Bizony, nagy ez egy diáknak legáció előtt. Öreg iskolatársaimmal, ha össze-össze találkozom, s elevenítjük a diák élet emlékeit, lelkünk legszívesebben a legáció emlékei körül mulatozik. A kigondolt és valóban megtörtént élményeknek, anekdótáknak kincses háza épül az emlékezés során. S mind megegyezünk abban, hogy az emberekkel való érintkezésnek, a nyilvános szereplésnek nagyszerű előkészítő iskolája a legáció. Minden háznál más a szokás, s minden faluban más-más, addig ismeretlen szokásokat találunk. Még nem jár vasút felénk. Sem viseletben, sem gondolkodásban nem egyformásodott a nép. Puskalövésnyi távolságra eső faluk népének más a viselete, más a háza, más a beszéde, mások a szokásai, mások az erkölcsei. Vannak eklézsiák, amelyek nincsenek benne a vén kollégium legációs listájában, mivel hogy hivatalosan legátust sohasem kértek. De magától ajánlkozik valamelyik diák, akinek nem jutott eklézsia, vagy még nincs is soron. Jó szívvel látják. Apró gyermek voltam, amikor az első prédikációt elhadartam a kisbaconi templomban, s bizony nem tudtam bevárni, amíg a sor reám kerül. Legényke voltam, még 14 esztendős legényke. S mit gondoltam, mit nem? Virágvasárnapján felpattantam a fecskére, elgaloppoltam a szomszéd faluba, egyenesen Pető Mózes tiszteletes úrhoz. Akkor én már olvasgattam táblabíró uraimékról. Igazi táblabíró típus volt Pető tiszteletes. Rózsás gömbölyű arc, hatalmas, pocakos termet, hosszú szárú pipa, talán csak a nevetős gyermek szeme nem volt táblabírói. A felesége kedves öregasszony, inkább nagyasszony, mint tiszteletes, ami nem azt jelenti, hogy minden tiszteletet meg nem érdemel. Egy kicsit kicsillett legátusnak a táblabíró tiszteletes, de elfogadott, hogy ne fogadott volna el, hiszen 5 prédikáció elmondása alól szabadítom fel. Ünnep szombatján már Pista, Fecske röpítnek Magyar Hermányba, nyitott kapuvár, édesapám huszárpajtásának, Pető Mózes bácsinak a kapuja. Igen, Pető Mózes a pap, Pető Mózes a megyebíró. Valamint az én falumban minden harmadik ember Benedek, itt minden harmadik Pető. A tiszteletes is, a megyei bíró is gyermektelen ember. Kár, mert mind a kettő szép szál ember, mind a kettőnek rózsapiros az arca, bár már mind a kettő öreg ember. A megyebíró Pető Mózesnek már ezüst színű is a haja. Vidámkedvű öregember Pető Mózes, estére összegyűlnek a házánál a jó emberei, bárány tokánya vacsora, karcos bora csúsztatója. Egyszerre megered a nóta, csupa régi magyar nóta, diákos emberek nótái. Nem itt hallom először ezt az igen-igen szomorú nótát. Kalapom szememre vágom, mellette hervad virágom. De meglep, mert csak diákoktól hallottam eddig. Ezek pedig mind fehérharisnyás, egyszerű székely emberek. Az egész faluban csak 2 nadrágos ember van, a pap meg a kántor. Itt úr nincs, mind szabad, fehérharisnyás, az ősi viselethez szívósan ragaszkodó székelyek. A falu közvetlen az erdő aljában húzódik el, hosszan, igen szűk völgyben, kicsiny és sovány a szántóföld határa, annál nagyobb az erdeje. Ez az erdő mindenkié, szabad préda. Hiába emeli fel tiltó kezét a törvény, nem bír e néppel sem bíró, sem szolgabíró, sem csendőr. Az erdő, a rengeteg erdő a nép hazája, mindene. Nyers, szilaj, dacos e nép, merő ellentéte az én kicsi falum szelídebb, jámborabb lelkű népének. De itt következik a csuda, sokkal szorgalmasabb templomjáró, még a beszéde is olyan kenetes, mintha folyton a Bibliát olvasná. A szegényebb rend, s ez a nagy többség, kicsi gazdasága mellett mindenféle mesterséget űz. Szere száma nincs a kádároknak, a fazekasoknak, a kőfaragóknak. Erdővidék minden falujának van jellemző mellékneve. Hermány, kádározó, Kisbacon, kalácssütő. Amott a szegénység, itt a jó mód. Igen, ez a nyers, szilaj, dacos, verekedő nép vallásos, kenetes, szorgalmas templomjáró. A kicsi legátus hírére szorongásig megtelik a templom, de alig kezdek a prédikációba, csintalan legényeskék a karzatról eresztenek egy verebet, nyilván nem azért, mert megszánták a rabságát, hanem mert meg akarják zavarni a legátust. A veréb ilyetten röpköd ide-oda, bele-beleütődik a falba, a legénykék vihognak, lent a nép háborog, nagy a megbotránykozás. Egy pillanatra megállok, aztán folytatom a prédikációt. A legénykéknek megnyúlik az arcuk, nem sültem bele, s ráadásul otthon, hanem mindjárt a templom előtt el is döngetik. Kimegyünk a templomból, a nép megáll, várakozik, én is megállok, akkor előrelép egy öregember, a kalapját leveszi, forgatja, én is leveszem, s az öreg ember cicomátlan szavakban megköszöni a gyülekezet nevében az ünnepi szózatot, s végezetül engedelmet kér a legénykék helytelenkedéséért. Engedelmet, s nem bocsánatot. A székelynek engedelem a bocsánat. Én megengedek, szent a béke. Mire a fehér népek körülfognak, össze-vissza csókolnak, aranyszájú meg aranylábú csirkémnek neveznek, közben itt-ott a tömegben döngetik a legénykéket. Sokan lelkemre kötik, hogy ünnep után búcsú nélkül nehogy hazamenjek, mert azt igen erősen szégyellenék, s én sorba járom a házakat az egyházfival, aki egy üres zsákot szorongat a hóna alatt. Amilyen szilaj ez a templomjáró nép, oly erőszakos a vendég szeretete is. Minden háznál kell ennem 1-2 falatot, megízelintenem a mézes pálinkát. Haj, Istenem, mi lesz ebből? No, még egy falást. Szeresse! Ó, édes Jézusom, de madárétű! Sopánkodnak, olyan szívükből sopánkodnak, hogy ellentállni lehetetlen. Hamarosan megtudom, hogy mire való a zsák. A zsák arra való, hogy mindenünk van, csak pénzünk nincs. Pénz helyett hát gabonával kereskednek. A zsák meg telik, telik. Én meg nevetek magamban, mit szól majd az édesapám, ha gabonával állítok haza. De hellyel közzel pénzt is adnak. Többnyire egy nagy otromba részpénzt, amelynek Susták a neve. Különben 4 krajcárt ér az. Suster tallérnak csúfolják a városi népek. Van ezzel a pénzzel kapcsolatban csúfolódó versike is. Azt mondja, egy pár ember 6 susták, mégsem ér egy poltúrát. Így is rengeteg pénz gyűl össze, mert a táblabíró pap 1 pengő forinttal, a kántor 50 krajcárral pótolja a sustákot és a krajcárokat, a zsák is megtelik, Pető bácsi pénzre váltja, jól lehet tele a szuszékja. Hazaviszek vagy 10 pengő forintot, s első regényemnek a csíráját. Felbuzdulok az első sikeren, célba veszem Bodost. Hegyek közül mosolyog a mi kis falunk felé, egy jó futamodás. Erdő borította hegylánc hajlik a falu mögé, itt már viaskodik a bolti posztó, meg a házi szőttes nadrág a fehér harisnyával. Ez már nem az az áradozó, kenetes beszédű nép, mintha némi fanyarság ülne az arcán. Miért? Jaj annak a falunak, amelyet szájára vesz a csúfolódásra hajlamos székely. A bodosiak után kukukkot kiabálnak, s ha kérded miért, meg is magyarázzák. Réges-régen perelt Bodos baróttal egy erdőn, s végezetül abban állapodtak meg, hogy mind a 2 falu népe kimegy az erdőbe, ott megvárják, míg Barót felől is, Bardos felől is megszólal egy kakukk, s amely falu kakukja tovább bírja, azé lesz az erdő. A bodosi kakukk bírta tovább, de hogyan? Úgy, hogy egy bodosi ember jó előre fára mászott, s amikor észrevette, hogy az ő kakukjok elhallgatott, folytatta a kakukkolást. Így lett bodosé az erdő. A bodosiakat meglátogatja a püspök, látogatás után kikísérik a faluból. Menjenek vissza, ne fáradjanak tovább, kedves atyám fiai, mondja a püspök. Megkérjük az engedelmet, így a megyebíró, de mi minden kedves vendégünket elkísérjük az akasztófáig. Hát ez igen-igen régen történhetett, akkor, amikor Bodos határán is állt az akasztófa. Ha állt. Most már kezdem sejteni, hogy miért rögződött a bodosi ember arcára a fanyarság. Folyton nemzedékről nemzedékre csúfolódást hallani, elkedvetleníti, fanyarítja az arcot. Ez az arc bizalmatlanul fogadja a köszönésedet. Vajon nem következik-e utána csúfolódás? A budai család Bodos első családja. Az öreg budai Károlynak 3 diákfia, a legnagyobb József Pesten van az orvosi egyetemen, s róla most csak annyit szabad elárulnom, hogy az övénél tanulságosabb, érdekesebb pályát nem sok magyar ember futott meg. De köti a kezemet, hogy én e pillanatban csak 16 éves kamasz vagyok, s nem szabad róla többet tudnom. József orvosnak készül. Majd kitűnik, a bodosi templomban sem azért a néhány pengő forintért mondtam el az 5 prédikációt. Sokkal többet hoztam el onnét, egy nevet, egy ismeretlen nevet, amelyhez most még csak annyit fűzök, orvosnak készül. Na is hoztam egy kedves dalt. Gyíj fel sárga a tetőre, veled megyek mennyegzőre, iha cin, cinárom, szeret a virágom. Ha megfázok, ha meghülök, mellette felmelegülök, iha cin, cinárom, szeret a virágom. Hullahó, hullahó, ismét itt a karácsony. Nekem apró ember koromban sem állítottak karácsonyfát, pedig még rengeteg karácsonyfa zöldellik a mi erdőnkben. Nem panaszképpen mondom, hiszen az én gyermekkorom a karácsonyfát híréből sem ismeri. A 19. század elején gyújtják az első karácsonyfát valamelyik Podmanicki kastélyában. német volt a házasszonya, hazájából hozta-e kedves szokást. A 19. század vége felé jár az időmutatója, s nálunk a karácsonyfák még mindig nem ismerik. Zörgő dió, mogyoró, piros alma, ez a falusi gyermek karácsonyi ajándéka, s ha erre az egyszerű szent háromságra emlékezem, szememből a könny kicsordul. A sírig kísér ez az édes emlék. Karácsony hajnalán a szabad kemence tüze karikás ágyacskámra világít, nyitogatom a szememet, s egyszerre csak arcomon elkezd gurulni valami. Gurul, gurul, legurul meleg kebelemre, odakapok, alma, alma, piros sólyom alma, és ott áll édesanyám fölém hajolva, mosolyogva, aztán megcsókol. Melyik gyermeknek van ennél édesebb karácsonyi emléke? De már nagy diák vagyok, a dombházi pap vendégszobájában virradok karácsony reggelére. Ellenállhatatlan vágy hozott-e faluba. Megragadtam az első alkalmat, amikor én is válogathatok az eklézsiák közt. Dombházát választottam. Látni akarom azt a falut, ahonnét két kisbaconi diák hozott halálos mérget. Szívében az egyik, gyomrában a másik. Vajon mit hozok én? Még szeretem, igen szeretem az életet. Meg-megrettent Ádám és Antal bús végzete, de a babonás félelmen győz a kíváncsiság. Dombház nagy falu, hét temploma van, református az egyik, unitárius a másik. Látszik a népen, hogy Dombháztól már nincs messze Brassó. A jómódú gazdákon, és sok itt a jómódú, brassai posztónadrág, testre szabott kurta kacagány. A fehér népeken sejemszoknya, prémes bundácska, a fejükön sejemkendő. Jól megtermettek a férfiak, egyenes a tartásuk, büszke a járásuk. Itt már nem egy székely huszár család van, mint az én falumban, de sok. Az öregek arra büszkék, hogy ők volt nemes székely huszárok, az ifjabb nemzedék arra, hogy székely huszár familiák ivadékai. Van azonban a falu közepetáján egy nagy nemesi udvar is, mélyen bent, az utcától messzire, magas kőház, az oszlopos tornácra vagy 10 garádics vezet. A garádicsok már kissé korhadoznak, de kinek mi köze hozzá. A nagy kőháztól néhány lépésnyire egy hosszúkás faház, van vagy 10 ajtaja, udvarra nyíló, minden ajtó egy-egy szobát jelent. Vendégszobák ezek. Az udvar másik felében a gazdasági épületek, nagy csűrök, nagy istállók, s érzem a bűzéről, szeszgyár is van itt. Székelyül, pálinka masina. S csak meg kell fordítani, megvan a termelt folyadék neve. Masina pálinka. Az öreg tiszteletes úr előre kioktat, hogy a nagy kőház gazdája aglegény. 4 konceptust, ez az ajánlólevél neve, kell vinnem-e házba. Egyet a gazdának, egyet a nagybácsiának, a méltóságos úrnak, 2 a házi gazda nénjeinek. Mind a 2 öreg kisasszony. Mind a 2 megvárja, hogy kezet csókoljak neki. Mind a 4 konceptusért a házi gazda fizet, sőt ő fizet egy másik méltóságos úrért is, aki azonban más telken lakik, az aglegény telkén és házában. A nagy kőházban lakó méltóságos úr is már végzett, oktat ki a tiszteletes, s más telken lakó méltóságos úr is. Szerencsére a nagy kőházban lakó méltóságos egyedülálló ember, de a másiknak van felesége, 4 leánya, s ezeket mind a tekintetes úr élelmezi, ruházza. Igen, a tekintetes úrnak nagy birtoka van, s mégiscsak tekintetes úr. Akinek nincs földje, méltóságos. Akinek van, tekintetes. S mert a tekintetes úr tartja a méltóságosokat, nyilvánvaló, ugye, hogy a tekintetes úr előbb-utóbb téns úrrá hanyatlik. Már tudom, mi a lámpaláz. Elfog, valahányszor indulnom kell a szószékre. Elfog most is, amint a nagy kőház garádicsán följebb, följebb lépek. Jön velem az egyházfi. Szeretném, ha ő is bejönne velem. De kimarad a tornácon. Ő csak a konyhán keresztül léphet a palotába. Félénken kopogtatok, dörgős szabadra nyitok be. A nagy ebédlő közepén áll a házigazda, tagba szakadt, barna-piros arcú, 40 felé járható ember. A tornácra nyíló ablak mélyedésében, karos székben ül egy sovány, aszott arcú vénember. Hálóköntös, hálósipka, nagy kerek ókuláré, hosszú szárú tajtékpipa, kezében egy kolozsvári újság, a Kelet. Illő idétlenül meghajlok, és bemutatkozom. Van szerencsém bemutatni magamat, én vagyok az ünnepi legátus. A nevem, s átnyújtok egy konceptust az öreg úrnak. Láthatóan jól esik neki, hogy őt nézem a ház urának, kegyesen átveszi a konceptust, mindjárt is bele is fog az olvasásba. Közben átnyújtom a házigazdának is, aki barátságosan dörmög valamit, azt hiszem azt, hogy üljek le. De alig ülök le, nyílik az ajtó. Gyors léptekben szalad át az ebédlőn egyik kis öregasszony, nosza felugrom, elkapom a kezét, de haragosan kirántja, tovább rohan, s becsapja maga után az ajtót. No, ez jól sikerült. Újra nyílik az ajtó. Belép a másik öreg kisasszony. Az öregebbik. Ez már nem szalad. Lassan, méltóságosan lépked, közben felpillant a fali órára, de azért megkérdi. Wifil úr? 3, dörgi az aglegény bosszusan. Igaza volt, mit kérdi, hiszen ebben a percben nézte meg a fali órán. Kezdem sejteni, előttem akarta fitoktatni a német tudományát. Akár így, akár úgy, ennek az öreg kisasszonynak is elkapom a kezét, s mielőtt elránthatná, becsületesen megnyomott csókot cuppantok reá. A keze hátát konyha kötényéhez dörzsöli, a konceptust átveszi, rendben van, ugye? S már kezdem ajánlgatni magamat, amikor ismét nyílik az ajtó, bepöndörül egy négyesztendős, csudaszép leányka, repülve repül felém, aztán megáll előttem, felnéz rám nagy okos szemével, s kérdi, maga a kicsi legátus? No lám, alig érkeztem a faluba, már nevet is adtak nekem. A kicsi legátus. Kicsi legátus. A 17. esztendőt taposom, s még mindig kicsi vagyok. Mit feleljek? Azt felelem, igen, én vagyok a kicsi legátus. Ugye azért jött, hogy játszon velem? Mit feleljek rá? Azt felelem, azért szívem, azért. Hopp, mindjárt előszedi a játékait, egy nagy díványra dobálja, megfogja a kezemet, lekényszerít, és kezdődik a játék. Egészséges kacagásától cseng az ebédlő. Közben kicsal belőlem egy mesét. Alig tudok elszabadulni tőle. Meg kell esküdnöm, hogy holnap ismét eljövök. Várjuk ebédre, dörgi az aglegény. A legátus egész ünnepen nálam ebédel. Még sok háznál kell elhebegnem, van szerencsém, én vagyok az ünnepi legátus, a nevem... A nagy kőházból egyenest a másik méltóságos úr házához vezet az egyházfi. Ez már jóval kisebb ház. A méltóságos asszony fogad. Sovány, öregedő asszony, feszesen ül a díványon, kezét mereven nyújtja előre, a kézcsókot s az ajánló levelet kegyesen fogadja. A szomszédszoba ajtaja kinyílik, de csak annyira, hogy egy leányfej kikukucskál, aztán vihogva húzódik vissza. Következik utána a második, a harmadik, a negyedik leányfej, mind vihogva húzódik vissza. Az ajtó becsukódik, hangos kacagássá csendül a vihogás. Ez nekem szól. A kicsi legátusnak, a magyar ruhás kicsi legátusnak. Én sem gondolok arra, hogy ismernék arra gondolni. Ők sem gondolnak arra. Hogy is gondolnának, hát ha találkozunk még az életben valaha, amikor ők igen szomorúak lesznek, s én akkor sem fogok kacagni. A búcsúzás pillanatában nyit be a méltóságos úr, vállán két csövű fegyver, szó nélkül akasztja szegre, a feleségét köszönésre sem méltatja, alig fogadja az enyémet, mintha én volnék az oka, hogy ma nem lőtt nyulat. Tovább megyünk, mendegélünk. Az egyházfi tiszteletlenül nyilatkozik méltóságáikról. Minek is fárasztják magukhoz őt is, meg a legátust is, amikor úgysem ők fizetnek a konceptusért, s amikor még csak egy pohár pálinkával sem kínálják meg őt. Tudom, a legátos urat sem kínálták meg. Nem. Na, ugye? Útközben csinos új kőház tűnik szemembe, bizonyosra veszem, hogy ide is bemegyünk. Kérdem, kié ez a ház? A tekintetes úrfié. Hát ebben ki lakik? A kisasszony. Miféle kisasszony? A tekintetes úrfi kisasszonya. Úgy. Neki építette ezt a házat. Egyes egyedül neki. Úgy. Emiatt lőtte meg magát nemrégiben egy legátus. Emiatt. Ó, Istenem! Hát emiatt lőtt Benkő Ádám a szívéhez. Szeretnék berohanni, a szeme közé vágni valamit. Mit, ugyan mit? De ide nem megyünk be. A kisasszonyt nem illeti meg a konceptus. Háborgó lélekkel kerülök a szállásomra, egész éjjel nem tudom lehunyni a szememet. Hajnalban nyom el az álom. Másnap délben a tiszteletes úr, a tiszteletes asszony meg én együtt megyünk fel a palotába, udvari ebédre. Az öreg tiszteletes úr is, a felesége is oly leverten mendegélnek, mintha vesztőhelyre vinnék. De úgy van megírva a sorskönyvében, hogy minden sátoros ünnep első napján a délebédet a palotán nagyúri társaságban kell végig szenvedniük. Amikor belépünk az ebédlőbe, egy szétugrott hangyaboly képe tárul elénk. Káprázik a szemem. Ekkora úri társaságot nem láttam még egy csomóban. Messze vidékről jöttek atyafiak, jóbarátok, férfiak, nők, öregek, fiatalok, mind gálában. Nem a karácsonyt, János napját jöttek ünnepelni. János a házigazda neve. Velem szerencsére senki sem törődik, csupán az én játszótársam, Bellácska. Ahogy megpillant, lelkendezve szalad elém. Kicsi legátus, kicsi legátus! Hurcol a divánhoz, leültet, aztán hopp, az ölembe ül, gömbölyű kacsójával cirókálja, marókálja arcomat, s hízelgi belőlem a tegnapi mesét. Az öreg tiszteletes ide tipeg, oda topog, egyik-másik úr vet egy-két szót neki. Sokkal keservesebb a tiszteletes asszony dolga. Mint egy vérvörösre festett bálvány ül egy kis díványon, egymagában. Nyilvánvalóan kegyetlenül szorítja a fűző, neki terült testét. Vérvörös arca a rendesnél is dagadtabb. A kisasszonykák rá-rá pillantanak, összevihognak. Ki mártír, ha ez az asszony nem az? A legöregebbik kisasszony, a ház úrnője, 5 percen belül 3-szor is megkérdezni. Wifiló úr is ezt? Végre kisül, hogy Sóncvej úr. Az asztalfőre vezetteti magát, jobb felől helyet mutat a tiszteletes asszonynak, bal felől a tiszteletes úrnak, amin én igen elcsodálkozom. De hát én tudatlan diák vagyok. Honnan tudnám, hogy az egyháznak szól ez a kitüntetés? 2 igen hosszú, igen széles asztalra van terítve. Az egyiknél az öregek helyezkednek el, a másiknál a fiatalok. Természetesen én a fiatalok asztalánál kapok helyet, az asztal végén. De se baj. Egy az, hogy az utolsókból lesznek az elsők, más az, hogy nekem van a legbájosabb szomszédom, a kis Bellácska. Hiába terítettek neki külön egy kicsi kerek asztalnál, kierőszakolja, hogy a kicsi legátus mellé ülhessék. 2 divánpárnát tesznek alája, s Bellácska oly büszkén ül, mintha ő volna a ház úrnője. Háta mögött egy szomorú képű kisasszony, de Bellácska azt sem engedi, hogy a kisasszony szeletelje fel a húst. A kicsi legátussal szeletelteti fel. Az aranyi fiúság idősorrendben helyezkedik el az asztalnál. Van itt 2 gavallér és 2 kisasszony, kamasz úrfi, serdülő kisasszony. Isten tudja, hányan vannak, kik, mik, csak sejtem, hogy vannak köztük diákok is, de mind más kollégiumba járnak, s így egyik sem vesz tudomást rólam. Balkézre tőlem, az asztal hosszában az utolsó, nálam magasabb legény ügyet sem vet rám. A szomszédjának, egy serdülő leánykának csapja a levet. De három nap, sok nap. Megtudtam, hogy a kurizáló diák egy osztályjal alattam jár, s ott is ismétlő. A kisasszony a másik méltóságos úr negyedik leánya a karácsonyi vakációra jött haza Brassóból, ahol van valami különös nevű magán leányintézet. Itt tanulnak meg a környékbeli kisasszonyok zongorázni, klimpírozni, s innen hozzák azt a tudományt is, hogy wifil úr ist es. Bennem egy egész sereg Schiller költemény van elraktározva, rettenetes kiejtéssel, de lelkes arccal szavalom, fordítani próbálom Molière vígjátékait, sikerül is, nevetséges versekre magyarítom, de hát ez akkor éppen jól volt így, ugye? Az a fontos, ugyebár, hogy én ezek közt most az utolsó vagyok, s majd valamikor első leszek. Harangoznak vecsernyére, engem híja kötelesség. Rajtam kívül egy lélek sem mozdul el az asztaltól, egyedül megyek el a templomba. Az úri társaság az asztal mellett marad. Az ebéd belenyúlik a vacsorába. A templom mégis tele, csak az urak székei tátonganak üresen. Elmondom a mondókámat, künn a templom előtt, itt is várakozik a nép. Az a szokás dombházán, hogy a legátus rövid beszédben üdvözölje a híveket, megáldja az ünnepet, s a megyebíró válaszol reá. Ez a szép szokás, jó szokás. A diáknak ez is jó előkészítő iskola. Nem bemagolt beszédet hadar el, hanem rögtönöz. Jóleső érzéssel indulok a szállásom felé. Sikerült a rögtönzés. De elém áll egy tisztes öreg székely. Fehér harisnyához, régi, egyszerű viselethez ragaszkodó. Mondja a nevét, hogy Tőkés János. Hogy huszárpajtása volt az édesapámnak, de sőt, távoli atyafiságban is van vele. Tisztelje meg a házamat, kedves ecsém uram. Megtisztelem, hogy ne tisztelném. Megváltás nekem a meghívása. Mendegélünk kettesben, megállunk itt is, ott is egy-két szóra, aztán megérkezünk a házához. Régi módi, magas fedelű székelyház, galambúgós kapu. Nagy gazdaság képét mutatja az udvar. Ennek a háznak egyetlen garázsa sincs, de érzem, hogy szilárdabb a fundamentuma, mint ama nagy kőházé, melynek tornácára 10 garázs vezet, ahol ma éjjel kártya mellett, bor mellett vágtat egy sereg ember arrafelé, ahová a két méltóságos úr már rég eljutott. Nagy tágas szobában régi módi fejkötős öregasszony fogad. Éppen most gyújtott lámpát. Jó nagy függő lámpa ez, bevilágítja a szobát, de ég a tűz a szabad kemencében is. Enyhe meleg árad szét a szobában. Az asztalt épp most teríti egy fiatalasszony, az öregasszony menye. Úgy látszik, itt is sok vendég lesz ma, mert hirtelen pillantással a terítékek számát 10-nél többre becsülöm. János napot tisztelni jönnek a cselédeim, magyarázza öreg Tőkés János. Isten éltesse, János bácsi! De már, ha megtisztelte házunkat idejövetelével, itt is marasszuk, mondta az öregasszony. Ugye itt marad lelkem? És elkezd kérdezősködni édesanyámról s édesapámról. Ha Brassóba mennek, mindig benéznek ide. Ó, olyan régen nem néztek be. Ez a legkisebb fiunk felesége, mutat az öregember az asztal körül sürgőforgó éfi asszonyra, aki pirulva vet egy pillantást felém. Látszik, hogy még 6 hete sincs a házasságuknak. Bejön a legkisebb fiú is, a kicsi gazda. Szép szál ember. Már halad a világgal. Brassai posztónadrág feszül rajta. Ellátátok a marhákat? Kérdi az öreg gazda, miközben a fiatallal kezelek. El, édesapám uram, el. 4 fia, 4 menye, 2 asszony leánya, 2 veje van az öreg Tőkés Jánosnak. Mind nagy gazdák, székely értelemben. Mind tisztességtudóak, barátságosak, mind ott voltak ma délután a templomban. s mind igen jól esett a szívüknek, hogy a legátus vérükből való vér s olyan szépen szavalt. És ők is, ha Isten megsegélyti, tanítatják a fiaikat, hogy a világtól el ne maradjanak. Íme ezek öreg Tőkés János cselédei. A kisebb cselédeknek, az unokáknak még ágyban a helyük. Úgy nő a gyermek, de jönnek vendégek is, öreg komák, öreg sógorok, köztük egy feltűnő, szép, daliás, barnapiros arcú, sasorrú, csak díszmagyar kellene rá, s bátran rápingálhatnák arra a képre, amelyen bolond nagyurak életüket és vérünket kiáltják fel Mária Teréziának. Sikó István a neve. Tegnap este ülték az ő neve napját. Szívből sajnálja, hogy a legátus úr nem volt ott, mert az édesapjának ő is huszárpajtása volt. De hát az a székely szokás, hogy nem hívunk vendéget névnapi vacsorára, ám aki megtisztel, jó szívvel lássuk. Igen, igen, ez a szokás, jól tudom én is azt, s igen sajnálom, hogy nem voltam ott. Kitoldják az asztalt, a nagy tulipános ládából hófehér házi szőtt abrosz kerül elő, a tálasból tángyérok, kések, villák, nincs zavar, ide-oda kapkodás. Asztal mellé telepedünk, a ház gazdája s asszonya ülnek az asztal fönn, engem első helyre erőszakolnak. Lám délben még utolsó voltam, este már első vagyok. Az asszonyok közt a három fiatalabb, fennjáró, ők nem ülnek asztalhoz. Nekik, mondják tréfásan, az étel párájával kell jól lakniok. Kolbásszal kezdődik a vacsora. Kolbász káposztacikával, s vége hossza nincs, sorban kerül az asztalra sok minden jó, minden, ami csak egy megtojult életből elé állítható. Töltött káposzta, malac, liba és récepecsenye, kürtös kalács, felvirágzott tortáta, mi kéne még, ha volna? Felemelkedik a székről Sikó István, hogy felköszöntse öreg Tőkés Jánost. Nem cifrázza, egyszerűen a lemenő naphoz hasonlítja Tőkés János bátyám uramat, aki azonban ne búsuljon emiatt, mert igaz-e, atyafiak, hogy a nap lementében is melegíti a földet. Adja az Úristen, hogy Tőkés János bátyám uram még sok számos esztendeig melegítse házát s háza népét. Felemelkedik erre Darkó Áron, küsség, magyarul kistermetű, eleven mozgású, spergőbeszédű ember, akiről kitudódik, hogy verseket csináló, poétás természetű. De nem versben köszönti fel Tőkés János bátyám uramat, egyszerű prózában. Ám ez a próza gyönyörű költemény a szántóvető emberről, akinek egyik kezében eke szarva, másik kezében kard. Akinek minden sóhajtását, mit a mezőn elsóhajt, pacsirtamadár viszi fel az égbe. Fél száz esztendeje szánt vett Tőkés János bátyám uram, közben hol az eke szarvát, hol a kardot fogta, de meg is áldá Isten minden javaival, mint kerti violát ékes virágokkal. Ugyan jól mondá Sikó István, hogy a nap lementében is melegíti a földet. Örüljön, örvendezzen hát Tőkés János bátyám uram szüve, hosszú élettel áldja meg Isten, akit szeret. Vajon mondanak-e ilyen szép köszöntőket odafenn a palotán? Kérdezem magamban. Nem. Nem, ilyen egyszerű s ilyen szép gondolatok csak szántóvető emberek pallérozatlan elméjében fakadnak. Szól a banda a palotán, szólal meg egyik Tőkés fiú. A brassai banda húzza, folytatja a másik. Minden János napra kihozatják, s három éjjel három nap tart a dínomdánom. Egy-két napi dínomdánom, hótig tartó szánom bánom, jegyzi meg Durkó Áron. Már adogatja a földeket a tekintetes úr, folytatja Sikó. Csak adja, megvellegetjük, mondja valamelyik Tőkés fiú. A miénk a jövendő, kiált lelkesen a poétás Darkó. Nincs az a sok, ami el ne fogjon, nincs az a kicsi, ami ne nagyobbodjon. Ügyekezettel, egészíti ki öreg Tőkés János. Ügyekezettel, hagyja helyben Darkó Áron. Fenn a palotán csak ugyan szól a banda, táncol a fiatalság, kártyáznak, isznak az öregek, így virrad rájuk a reggel. Az egész úri társaságból csak a legöregebbik kisasszony jött el a templomba. Ott van az egész tőkés família, ott vannak a vendégei, s áhítattal hallgatják szózatomat arról a gyermekről, akiről imígy énekeltek az angyalok. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, jámbor pásztoroknak utat mutassatok. Ihol Betlehemben kinyílt egy szép virág, akinek nyílását várta egész világ. Márvány palotában őt ne keressétek, Istennek szent fiát ottan nem lelnétek. Jászol a bölcsője, rongy a takarója, barmok rálehelnek, hidegtől ez ólja. És ott állanak a jámbor pásztorok a jászol előtt, s a szegényes bölcső láttán szívük elszomorodik. Ó, szép rózsavirág, virágok virága, ki egész világért jöttél a világra. Bölcsőt, hogyha volna, anyád elringatna, párnát, hogyha volna, szépen elaltatna. De újra felcsendül az angyalok éneke, megszomorodott szíveket vigasztaló ének. Pásztorok, pásztorok, ne szomorkodjatok, e nagy szegénységen inkább vigadjatok, jászol a bölcsője, rongy a takarója, bizony ő lészen a világ megváltója. Világ megváltója. Poétás Darkó Áronnak különösképpen tetszett a versekkel ékesített szentbeszéd. Hát a Wifil úr is ezt, öreg kisasszonynak vajon tetszette? Az ebéd a palotán igen kedvetlenül folyt le. Lankat volt az egész társaság. Kesernyés arcok, kivéresedett álmos szemek. Egyik-másik úr komoran merett maga elé, nyilván sokat veszítettek éjjel. Csak két ember volt jókedvű, azok is csak ezután lesznek emberek. Bellácska, meg a kicsi legátus. Az öreg méltóságos próbálta felrázni a szomorú társaságot, de nem sikerült. Pedig olyan lelkéből szitta Kossuthot, mert felszabadította a jobbágyokat, s szitta Deákot, mert kiegyezett a királlyal. Ez a társaság igen szomorú, fájdalmasan szomorú társaság volt. Ez a társaság a múlt dicsőségén kérődzik, a jelent nem látja, nem akarja látni, a jövőbe nem néz. Csak komoran maga elé mered. Igen, igen, a jövendő a Darkó Áronoké, Sikó Istvánoké, a Tőkés Jánosoké. Repül, repül az idő, de most nem hónak hullása, virágok fakadása hirdeti az idő gyors szárnyalását. Virágfakadás. Úgy szeretnék már szeretni. Már szeretek is egy leányt, akit még nem láttam. Akiről csak annyit tudok, hogy ő volt a diák bál királynője. Lám, diák vagyok, nagy diák. Kifelé áll már a szekerem rúdja, ma holnap búcsút mondok a vén kollégiumnak, de még mindig falusi vagyok, rettenetesen falusi, bátortalan, szemérmetes. Hívnak pajtásaim, járjak tánciskolába. Nem megyek. Egy kis emberke a tánctanár. A neve nem jut eszembe, de fontos, ugye? Fontosabb, hogy bádogos mester, s egyben tánc és illemtanár. Három fő illemszabályt köt tanítványai lelkére. Súgdosódni, rugdosódni, köbdösödni nem illik. Mind a három illemszabályt meg tudnám tartani, e részről mehetnék bálba. De végre is nem tehetem azt, amit az egyszeri papkisasszony, akit azért visz az anyja bálba, hogy ott megtanuljon táncolni. De nem tagadom, irigylem pajtásaimat, akik kipirult arccal készülődnek a bálba. Kin magyar nadrág, kin pantaló, már többségben az utóbbi. A kabát magyarka a magyar nadrágosokon, kvekker a pantallósokon. A kvekker kurta kabát, a smoking előhírnöke. Frak még nincs, itt legalább nincs. De van már köztünk egy olyan gavallér is, aki reggel papírszalagokba csavarintja fürtjeit, Bekötött fejjel jár egész nap, s este, amikor leleplezi a fejét, általános bámulatot kelt, olyan göndör a haja, hogy az csupa csuda. Ennek az ifjúnak már lakcipője van, s ha már tudnám, mi a szenzáció, mondanám, nagy szenzációt keltett azzal az újítással, hogy mind a két cipőjére három-három sejemcsokrot illesztett, s ugyancsak ilyen csokrokat keményre fasalt ingjének a mellére is. Minden gomb fölé egyet. Csak egyet. Többet nem. Ez a fiú Aporbáró prefektusának a fia volt, tehát bizonnyal tudta, mit csinál. Csak én nem tudtam, mit csináljak, hova legyek, amikor reggel hazajöttek a diákok, s mind Ilonáról áradoztak. A neve megdöbbentett, mert az a leány is Ilona volt, aki miatt Benkő Ádám a szívéhez lőtt. Hallom, hogy szeme, haja fekete, mint az éjszaka, s olyan kicsi a lába, hogy beleférne dióhéjba is. Én ugyan szőkehajúnak, kékszeműnek képzeltem el első és utolsó szerelmemet, de a diákok a bálóta mindig a fekete szem éjszakáját dalolják, Petőfi e bűbájos dalát. Képzeletem megtántorodik, s a fekete szem éjszakájáról ábrándozom. Mélyen elrejtem titkomat és tervemet. Piros pünkösd ünnepén a bálkirálynő falujában leszek legátus. Már látom is a falut a hegy tetejéről, amelynek aljában elterül. Messziről látszik a falu képén, hogy jobbágy falu volt. A szomszéd falu már román. Ahova én most megyek, végződik a székely, s kezdődik a román, meg a szász nép lakta föld. A házak közül kiválik egy dombon ülő nagy kőház. Ez a papi lak. Fiatal legény ember a pap. Egymaga lakik ebben a nagy házban, könnyen adhat szállást. Feltűnő szép ember, magas, karcsú alak, finom arc, egész megjelenése városi gavallért mutat, nem papot. Lágyan csengő, behízelgő a hangja, emlékeztet a pap bácsiéra. Igen, örvend nekem, mert azt hitte, nem kap legátust. Nehéz az idejutás. Magam is az apostolok szekerén jöttem ide. Még nem láttam a leányt, akiért idejöttem, s már füllentettem miatta. Nem mehetek haza a pünkösdi vakációra, egy az, mert igen rövid, más az, hogy sokat kell tanulnom, mert nehéz, szörnyű nehéz az érettségi egzámen. Az első eset, hogy nem édesanyámhoz repülök, de egy leányhoz, akiről még csak annyit tudok, hogy szeme, haja fekete, mint az éjszaka, lábacskája beleférne dióhéjba is. Egy nagy skatujába helyezem el változó ruhámat, így vágok neki az apostolok szekerén a félnapi járó útnak. Már pantalós diák vagyok én is, lakcipő a lábamon, ami tudva levően a hosszú gyalogolásra igen alkalmatos. Szóval megcsinált gavallér vagyok, mint Hári János. Szerencsére nem kell házalnom a konceptusokkal, mert csupa egyszerű ember a falu népe, csak a papnak, a kántornak jár konceptus, na meg egy a bál királynő édesapjának, aki azonban a szomszéd faluban lakik. Abban a faluban, ahol kezdődik a román, meg a szász nép lakta föld. De van még ebben a faluban egy jó nagy darab földje az aporoknak. Ennek a földnek gazdatisztje még nem látott ideálom édesapja. Nagy hegy választja el a két falut, annak a hegynek túlsó aljában húzódik meg Pálos. Ebben a faluban is van egy dombon ülő nagy kőház. Ha nem akarná is, a szorosan egymáshoz bújt házikókat le kell néznie. Megilletődöttem, bátortalankodom föl a széles tornácra, kopogtatok be az ajtón, tágas ebédlőbe nyitok be. Fiatalos, barátságos arcú nő fogad, a ház asszonya, s még alig hebegem el a nevemet, betoppan ő is. A diákok nem túloztak. Szeme, haja fekete, mint az éjszaka. De hol láttam ezt az arcot? Valahol láttam. Hisz sok fekete haj, fekete szem van a világon, de ezer meg ezer arc között ritkán akad hasonmása egynek. Benedek? Kérdi az anya. Az. Nem kis Baconi? Az vagyok. No lám, én is Benedek leány vagyok. Kisbacomba született az édesapám. Biztosan hallotta hírét a nagyborosnyói papnak. Ó, hogyne! Kislánykoromban jártam is egyszer Kisbacomban. Az apám testvérének volt egy szép lánya. Azóta sem láttam olyan szép leányt. Vajon kihez ment férhez? Mondtam én. Az édesapámhoz. Ó, ó, milyen csuda! Örvendezett a néni. Hallod, Ilona? Hiszen ti akkor másodunoka testvérek vagytok. Ilona megfogta a kezemet. Szóval én magának a kuzinja vagyok, ugye? Az, az. És most már azt is tudom, miért tetszett az arca oly ismerősnek mindjárt az első pillanatban. Szeme, haja az én édesanyámra emlékeztet. De a maga édesanyja szebb volt, erősítette a néni. Nyilván azért, hogy a kuzin el ne bízza magát. Nem. Ennél a leánynál az édesanyám sem lehetett szebb. S ha most itt volna édesanyám, azt kérdeném, szebb volt-e maga édesanyám? Tudom, ezt felelné. Ó, ó, mit gondolsz, édesfiam? Mint ahogy tette egykor, kisfiú koromban, azzal az olasz teleki nénivel. Nem. Nem, ő volt a szebb, nem én. Szebb, nem szebb, kinyílt a virág, az első szerelem virága. Nem gondolok arra, hogy hiszen egykorúak vagyunk, messze, messze még a part, ahol majd kiköt az én hajócskám, hogy mi nem leszünk, nem lehetünk egymásé. Kinyílt a virág, az első szerelem virága. Ilona nem lesz enyém, első nap láttam ezt. Ilona annak a szép fiatal papnak lett a felesége. Ilona városi papné lett. Ilonának ott igen szomorú volt az élete. Ott, a városban is ő volt a legszebb, s mégis szomorú, igen szomorú volt az ő élete. Ilona sokat sírt titokban. Ó, miért is oly szép az ember, uram! Ilonát a titokban elsírt könnyek sírva sorvasztották. Ilona megérdemel tőlem egy könnyet. Az ő éjfekete szemének sugara nyitotta ki szívemben a szerelem első virágát. A virág elhervadt régen, de fehér hajjal is érzem az illatát. Aludjál csöndesen, Ilona!